arról írt, hogy a nőknek is joguk van a jó szexhez. Tehát, hogy ezt kimondani, ez egy ilyen fantasztikus dolog, és nem csak ezt mondta ki, hanem, hogy szexre csak akkor szabad sor kerülni egy házasságban, ha a nő is kívánja.
A mai adás támogatója a lollipop.hu felnőtt webáruház, ahol erotikus segédeszközök, szexkütyük és fehérneműk is találhatóak. A 2010 óta három országban működő lollipop.hu célja a szexuális edukáció, és megmutatni, hogy a szex az élet természetes része. Oktató jellegű tartalom az Instagram oldalukon is található. A lollipop.hu-n ügyfélszolgálat áll a vásárlók rendelkezésére, akik segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában is, amit 20 000 forintos vásárlás felett ingyen szállítanak ki, ám fontos, hogy minden esetben diszkrét csomagolásban. Éva 10 kuponkóddal most mindenre 10% kedvezmény jár.
Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
20. rész. Nők a női szexualitásért.
Házassági kötelességről csak a nőkkel kapcsolatban beszéltek szerintem évezredeken keresztül, tehát hogy mindig a nők voltak azok, akik úgy érezték, hogy nem úgy érezték, hanem ezt így ki is mondták, mondjuk akár egyházilag is, hogy nekik kötelességük akkor együtt állni a férjükkel, amikor akarnak. Hogy ókori orvosok olyanokat tudtak írni a Hippokratésztől kezdve, hogy hát a nő igazából a nő izgalma a szexben az addig tart, amíg a férfi, utána az elmúlik, addig is ilyen érdekes csiklandozást érezted, hogy ilyen borzasztó dolgokat. Miután viszont elkezdték felfedezni, hogy a nőknek is van orgazmusa, akkor azért ki kellett találni, hogy lehetőleg az az orgazmus olyan is úgy módon legyen, ahogy a férfinak is jó, tehát hogy extra effortot ne követeljen meg lehetőleg a férfitól. Az ő legnagyobb teljesítményük, talán most gyorsan össze akarom foglalni, az az, hogy így a nőket felszabadították a folyamatos terhesség veszély alól. És itt most tényleg veszélyről beszélek egy olyan korban, ahol mondjuk a gyerekszülés potenciálisan a nő halálával végződött.
2022-ben éppen olyan felháborodás tud lenni, mint a Hyde Report megjelenésekor, vagy mint a Masters és Johnson kutatásaikor, szóval, hogy hiába fedezték már fel 100 éve, vagy 50 éve, még a mai napig ezek a téfitek ugyanúgy élnek, mert az edukációban nem épültek be ezek a legkorszerűbb ismeretek.
Azok a dolgok is csak 100 évvel ezelőtt derültek ki, de most például ez, amit mondasz, tehát 2022-ben még nők százezrei, milliói nem tudják ezeket a dolgokat, és igen, biológiai óránk van, meg felvilágosítanak minket, és mégsem. Igen. És mégsem tudjuk ezeket. Bár az adás eredeti koncepciója az, hogy általában egy részben egy nőről beszélgetünk, most egy olyan támogató jött a műsorban, aki így szabad kezet adott nekünk, és szerintem a támogatóhoz egy tök jó, tök hozzáillő témát találtunk ki. Úgyhogy most inkább egy adott témáról fogunk beszélni, és a mögötte levő több nőről is, mert hogy nem egy micsoda nőről, hanem rögtön 4 micsoda nőről fogunk majd beszélgetni is. És azon gondolkoztam, hogy ez egy ilyen nagyon szerencsés csillagállás, mert hogy ugye Lottinak a legutolsó risporos könyve is a női szexualitásról szól, szóval hogy szerintem még nagyon frissen benned vannak ezek a...
Igen, abszolút. Nagyon, mondjuk úgy, hogy ez még olyan friss téma, ami még olyan frissen tudok szenvedélyesen beszélni.
Mondjuk mindenről tudsz szenvedélyesen, ami így ezzel kapcsolatos, meg így a nőkkel kapcsolatos, de szerintem ez most így nagyon. És amiben még kicsit más ez a mostani rész, hogy most először vendég van itt velünk, most nem ketten fogunk beszélgetni, és nagyon-nagyon örülök neki, mert egyébként mi dolgozunk is együtt, Jámbor Eszterrel, a sexually.hu alapítójával. Szia Eszter, nagyon
Sziasztok.
Örülök neki!
Én is nagyon örülök, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Ezen sokat gondolkoztunk, hogy kellene ezt, de igazából így a kutatómunka során kiderült, hogy bár mi képviseljük, vagy inkább Lotti képviseli a hozott anyaggal a múltat, Eszter pedig a jelent, valójában, ahogy így néztem a jegyzeteinket, nem sok mindenben tér el. sajnos a múlt és a jelen ezzel a témával kapcsolatban. És szóval így készülve az adásra, hát én nem titkoltam, én a Lotti könyvéből készültem. Csak ti másból is készültetek, én a Lotti könyvét nyálasztam át, és az jutott eszembe, hogy Lotti, mondd meg nekem, hogy miért akarták a férfiak annyira, hogy a nők ne akarjanak szexelni, és hogy egyáltalán a szexuális vágyaikat szégyeljék.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és amúgy olyan irracionálisnak hangzik, mert szerintem már egy férfi ember azt kérdezni vissza, hogy hát mi ez az őrültség, ki az, aki nem akarja, hogy a nők szexeljenek. De hogy ez egy nagyon jó kérdés, és ez a kérdés igazából a témánkat is összefoglalja, ami tulajdonképpen nem más, mint annak a három, illetve pontosabban négy nőnek a tárgyalása, akik sokat tettek azért a múltban, hogy a nőket szexuálisan felszabadítsák. Mert hogy bizonyos dolgokról a nőket fel kell szabadítani, az egyik például számos hiedelem, ami közé egyébként hozzátartozik az is, hogy a nőknek kevésbé fontos a szex, mint a férfiaknak, illetve hogy a szexuálisan aktív nő, pontosabban a női szexuális aktivitás a szégyelnivaló. És lényegében, ugye, amire te vagy kíváncsi, az az, hogy ez miért alakult ki így. És hogy nagyon röviden válaszoljak a kérdésre, mert ez egy borzasztó téma, és ugye én a könyvben erről nagyon sokat írtam. Egész egyszerűen azért, mert egy patriarchális rendszerben élünk, ahol a férfiági öröklés volt az irányadó. Tehát valamikor nagyon régen, ugye azért ez régészetileg, kulturális, antropológilag sem teljesen tisztázott még, hogy mikor történt, de valamikor, ugye, amikor ősidőkben a törzs közösségek felbomlottak, mezőgazdaságra tértünk át. Hát jött a mezőgazdasági forradalom, és kialakult ugye a magántulajdon, akkor ezzel együtt a magántulajdon úgy alakult ki, hogy ez a magántulajdon férfiágon öröklődött. Vagyis egy adott potenciális tulajdonos, ergo férfi tudni akarta, hogy az, akire majd az ő vagyona száll, az a fiúgyerek, az az övé. Még mielőtt viszont ez a törzsi közösség felbomlott volna, egy közösségen belül ugye senki sem tudta pontosan, hogy melyik gyerekjé, tehát hogy úgy kutatások arra utalnak, hogy az ember akkor jött tisztába például egyáltalán a nemi aktus és a gyerekszületés közötti összefüggéssel, amikor elkezdtünk állatokat tenyészteni. Mert ugye azelőtt mondjuk nem minden együttlétből lett gyerek, ugye egy együttlétet nem követett mindig egyből a, nem követték rögtön a terhességnek a jeleit, tehát hogy azért ezt nem lehetett ugye biológiai ismeretek nélkül feltétlenül lekövetni. Viszont attól a pillanattól kezdve, hogy rájöttek, hogy a nemi együttlétből lesz a gyerek, valamit szabályozni, valahogyan szabályozni kellett a némely együttléteket. Na most ahhoz pedig, hogy egy férfi azokban az időkben DNS-teszt és stb. Nélkül biztos lehessen abban, hogy egy gyerek az övé, egyetlen egy módon tudja elérni, az az, hogy az a nő, akit ő megtermékenyít, senki mással ne szexeljen. És hogyan lehet ezt elérni? Társadalmi normákkal, én ezeket korlátoknak hívom, illetve belső hiedelemrendszerekkel, amiket mondjuk elültetünk a nők fejében, én ezeket hívom belső korlátoknak. A külső korlátokról mindenki hallott nagyjából, ez volt az mondjuk, hogyha egy lány a potenciális férjén kívül mással szexelt, ergo elvesztette a szüzességét a házasság előtt, vagy házasságtörést követett el, akkor ezt meg lehetett ölni, meg lehetett kövezni, el lehetett égetni, el lehetett zavarni, vagy egész egyszerűen meg lehetett szégyeníteni. Ez a világ ma, számos tájában ma is így van. És akkor ugye erre jönnek még azok az ilyen nagyon ősi, régi gondolatok, amiket mondjuk elplántáltak a nők fejébe, hogy ők ne is akarjanak mással szexelni, tehát hogy minél inkább elhitetik a nőkkel, hogy nekik az a jó, nem csak társadalmi normák szempontjából, vagy bizonyos konzekvenciák elkerülése érdekében, hanem hogy ők akkor lesznek erkölcsösek, ők akkor lesznek természetesek, ők akkor lesznek nőiesek, hogyha mondjuk csak egy férfival akarnak szexelni. Szóval ez mind ugyanazt a célt szolgálta. És ez egyébként egy ilyen annyira triviális dolognak tűnik, hogy így ebből a kis apró, nem apró, de hogy ebből a tényből, hogy ez annak idején így alakult ki, hogy egy férfiágon öröklődött a vagyon, a cím, a társadalmi státusz, stb. Ennek ilyen következményei lettek a nőkre, és amely következményeket nagyon jól fogjuk látni, hogy még ma is velünk élnek. És bár mondjuk normarendszerek szintjén ez még mindig csak, még mondjuk leginkább abban jelenik meg, hogy még mindig a legtöbb nő mondjuk a férje nevét veszi fel, de ugye ez még így most már azért így kezd egyre jobban változni, de hogy még valahol ez is ugye ennek a rendszernek a gyökere. Ennek a férfiági öröklésnek, és hát ugye mi most meg arról beszélünk majd, hogy a női szexualitás tekintetében milyen hatások élnek még mindig velünk.
Mielőtt folytatjuk, gyorsan elmondjuk, hogy ezt a háttérzajt nem egy pornófilm okozza, vagy bármi a háttérben, hanem Lottinak itt van a kis asszisztense, úgyhogy ő vagy liheg, vagy horkol éppen a beszélgetés alatt, attól függően, miről beszél.
Igen, és aki nem a videót nézi, hanem hallgat minket, az asszisztensem egy kutya.
Igen, ez jó. Tisztázni.
Kókusz 14 éves, és így hát így néha így belealszik, belehorkol, beleliheg így a dolgokba, úgyhogy ő így csatlakozott hozzánk, és itt ül a fotelben, úgyhogy így ő időnként így hallható lesz ma.
Igen. De visszatérve a témára, hogyha ilyen a nőkkel kapcsolatos szexuális sztereotípiák, ugye az én fejemben is mindig az van, hogyha nő meg szex, akkor a nő hosszú távú kapcsolatra vágyik, meg a nőnél a nő akkor szeret szexel, meg akkor jó a szex, hogyha elmögött szerelem van. Mert hogy ugye ezt hallottuk.
Igen, és egyébként tök jó, hogyha tényleg jó, van a szex mögött szerelem, meg tényleg jobbá tudja tenni. Meg azzal sincs semmi baj egyébként, hogyha én ő tényleg csak úgy szeret valakivel szexuális interkurzusba belemenni, hogyha ehhez társulnak érzelmek. Nekem egyébként azzal van problémám egy ezen tél, amikor elkezdjük azt mondani, hogy ez így természetes a nők számára. Mert egyébként nem, tehát hogy ezt biológilag semmi nem támasztja alá, hogyha így, és most ez egy kicsit ilyen kitérő, de én amikor Noah Yuval Harari-nak olvastam a Sapiens című könyvét, én az természetes szóra teltem egy olyan jó megfogalmazást, hogy minden természetes, ami lehetséges. És ezt egyébként a homoszexualitással kapcsolatban mondta, hogy annyit példáulznak az, hogy a homoszexualitás természetellenes, ha természetellenes lenne, akkor ezt a természet úgy oldotta volna meg, hogy mondjuk két férfi vagy két nő ne tudjon egymással közösülni. De mivel biológiailag képesek rá, ezért természetes, természetellenes mondjuk az, hogyha valaki elkezdene fotoszintetizálni, illetve pontosabban akkor már az sem lenne az, mert akkor képes lenne rá, de az, hogy mondjuk az ember fotoszintetizáljon, az természetellenes. És azért van ugye baj ugye ilyen szavakkal, mert hogyha valaki élvezi a, nem tudom, egy éjszakás kalandokat, akkor az társadalom már is úgy gondolja, hogy hát ez mennyire természetellenes már egy nőnél.
Igen, és akkor rögtön jön egy másik szó, rögtön akkor már, hogyha valaki mondjuk nem egy hosszú távú kapcsolatban vágyik a szexre, hanem mondjuk esetlegesen több partnerre, akkor még egy férfi az nagyon vagány, meg macsos, meg nem tudom, egy nő az rögtön kurva lesz. És például ezzel kapcsolatban tök kíváncsi lennék majd, Eszter, nálad, hogy mondjuk te, aki foglalkozol a témával, és egyébként, by the way, senki nem tudja, hogy te magad privát életedben hogy űzöd. Szerintem 2022-ben biztos, hogy te is megkapod ezt a kifejezést. Vagy aki mondjuk könyvet ír róla, mert ezt látom magam körül, hogy aki már kicsit jobban beszél erről nőként, az már rögtön.
Igen, akkor ugye így 42 éves vagyok, nincsen gyerekem, sokat beszélek a szexről, arról, hogy a nő is élvezheti a szexet, sőt, miért ne élvezni, úgy, ahogy ő szeretné, közös beleegyezéssel. És igen, én is sokszor találkozom azzal, hogy nyilván, amikor kiderül, hogy milyen blogot csinálok, hogy szexualitással foglalkozom, szexedukációval foglalkozom, akkor egyből látszik, tehát, hogy tényleg az embereken egy hozzáállás, mert hogy az van, hogy inkább elkerül, és soha többet nem akar abban a buliban hozzám szólni, vagy rám se szeretne nézni, tehát, hogy és lehet, hogy nyilván az ő saját szexualitásával van problémája, és akkor én ennek a megtestesítője vagyok, hogy de hát ez a nő miért mer erről így beszélni, szóval, hogy ez nagyon kellemetlen. A másik reakció pedig az, amikor nagyon súlyos intim dolgokat azonnal elmondanak az emberek, mert hogy végre de jó, hogy lehet anélkül beszélni, hogy elítéljél, hogy ez nem ciki, és talán így szexsúlival is ez a célom, és majd később beszélni fogunk erről, mert kérdeztem valamit előre direkt a műsor miatt kérdés matricában, és nagyon sok olyan visszajelzés jön, hogy olyan jó azokat a közös válaszokat, vagy a válaszokat olvasni, mert érzi az olvasója, hogy nincs egyedül, mert ugye mindig ez az általános kérdés, ami felmerül, hogy normális vagyok-e, ha ezt érzem, ha így gondolom, hogy normális-e, ha azon szorongok, biztos csak velem van ez így, és igazából ugye a tudással egy csomó szorongást le lehetne tenni, és hogyha nagyon sok olyan akár már általános iskolában, akár mondjuk akár a szűzhártya anatómiáját megtanulnánk, akkor már nem lenne egy csomó szorongás ezzel kapcsolatban. Ugye ott van az a kifejezés, erről beszéltünk is korábban, megcseteltünk, hogy a szüzesség elvesztése, hogy például még 2022-ben is így nevezzük, miközben az nem egy elvesztés. És
meg
hogy
őrizzük.
És őrizzük, igen, és pont most kitettem a TikTokra egy olyan videót, ami a szűzhártya anatómiájáról szólt, és ugye ott elmondtam, hogy a szűzhártya igazából, ha megsérül, akkor meg is gyógyul, és igazából kicsit inkább olyan, mint egy elasztikus hajgumi, nagyon ritka az olyan, amikor teljesen eltakarja a bejáratot, lehet lyukacsos, valakinek vastagabb, vékonyabb, és hogy nagyjából 25 éves korunk körül, hogyha még addigra van, akkor a hormonjaink miatt az elkezd összehúzódni. És ezt elmondtam egy TikTok videóban, és nagyon-nagyon... olyan egy kommentet írt egy lány, hogy ő 30 éves, és hogy eddig tartogatta, de hogy ő akkor most jött rá, hogy hiába tartogatta, mert akkor már nincs is bizonyíték erre, hiszen ha ez anatómiailag így működik, és hogy milyen nehéz dolga van, hogy a férfiak nem akarják neki elhinni, hogy ugyan már 30 éves vagy, biztos nem vagy szűz, meg egyébként is, ugye van egy ilyen elvárás a mai napig, hogy vérezzél, de hát ez olyan, hogy vagy igen, vagy nem, és akkor egy óriási szorongás van emögött, hogy még vérezni se tudtam rendesen az első alkalommal, akkor biztos velem van a baj. Miközben ez csak egy anatómiai ismeret és egy szorongás ledobása lenne, hogyha erről tudnánk sokkal előbb.
Hú, de én egyébként, amikor ezzel a témával foglalkoztam, én így random kérdeztem nőismerőseimet. Nekem is már csak olyan ismerőseim vannak, akik hajlandók vagyok ilyenekről beszélgetni, hogy ne zavarjuk őket, hogy vacsoránál bedobok egy ilyen kérdés, hogy tudjátok-e, hogy néz ki a szűzhártya, meg hol van? És 10-ből 9 ember, most mondok valamit, de arányaiban kb. Azt mondta, hogy hát így nem tudom, mint egy ilyen csőnek, mondjuk így a közepén ott így lenne egy ilyen hártya, egy kis fátyol. És így nem, tehát, hogy ez egy ilyen kis redőcske igazából a hüvely bemeneténél, és hogy ez úgy azért alakul ki egyáltalán, mert hogy amikor a lány csecsemő, vagy hát a lány magzat fejlődik az anyamikben, először a méhek alakul ki. És ez a méh tör utat a világ felé a hüvelyen keresztül, tehát nem fordítva. És egy gyakorlatilag, én a könyvlegelem is ezt a példát használtam, ez olyan, mintha vannak ezek a hosszúkás lufik, amikből kis állatokat fújsz. És ezt így túlfújd, a vége kipukkad. És amikor a végén ott marad, ez a szűzhártya. Ami vagy ott marad, vagy nem. Tehát, hogy
igen.
Vagy eltűnik egyébként, mire vége a kamaszkorodnak, tehát, hogy még azért olyan is van.
És én annyira meglepődtem, amikor először olvastam erről, és láttam, és akkor szerintem már 30 fölött voltam.
Igen.
És így azon gondolkodtam, hogy hogy lehet az, amikor én úgy azt gondolom, hogy úgy egy csomó oktatásban részesültem, újságíróként annyi mindent olvastam, és hogy ez miért csak 30 éves koromban ért utol ez az információ?
Igen.
Jó, de ez nagyon durva, én mondtam nektek, mert beszélgettünk az adás felvétel előtt, és mondtam nektek, hogy én nagyon sokszor el fogom mondani, hogy egyébként majd, amiről ezután még fogunk beszélgetni, hogy azok a dolgok is csak 100 évvel ezelőtt derültek ki, de most például ez, amit mondasz, tehát 2022-ben még nők 100 000-ei, milliói nem tudják ezeket a dolgokat, és igen, biológiai óránk van, meg felvilágosítanak minket, és mégsem. Igen. És mégsem tudjuk ezeket.
És hát én amikor először csináltam egy Google search-ot, szűzhártyával, hogy néz ez ki, és mondja, ja, ez! És így, nem tudom, és akkor valami emlék jött, hogy mint amikor, mit tudom én, legelőször ilyen kiskamasz koromban ott úgy nézegettem, mintha láttam volna ilyesmit, de hát már azt se tudom, hogy ezt már csak beképzelem, vagy nem tudom, de hogy úristen.
Meg ráadásul még csak egy mondat, hogy ez nem olyan tudás, hogy ez egy kőkemény anatómiai tudás, és még erre nem is lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon káros szexedukáció, ami nagyon rossz hatással lehet a gyerekekre, ha tudnak róla.
Ennek, hogy pláne hány kamaszlánynak forog-e körül a gondolata.
Igen. És nagyon sok ilyen levelet kapok, amikor ezeket kiteszem, hogy úristen, hogyha ezt előbb tudtam volna, akkor mondjuk így nem érzem magam rosszul attól, hogy nem a tévhitek alapján próbáltam teljesíteni az első alkalommal.
Meg hogy mondjuk nem fog benned semmi megváltozni, tehát a szűzesség az egy kreált fogalom, és hogy most visszatérjek erre a történelmi részre, szűzhártya az egy találmány. Tehát ezt valamikor így az 1500-600-as években kezdték el emlegetni orvosok, anatómusok, akik először észrevették, hogy néha van, hogy a fiatalabb lányoknál ott lent valami különbözik mondjuk az idősektől, de addig nem létezett szűzhártya fogalom. Tehát ezt azért találtuk ki, mert már volt egy szűzesség fogalmunk, és akkor na most már van rá legalább valami, nem tudom, kézzel fogható bizonyíték is. És még ez az őrzés elvesztés. Tehát, hogy mint ez valami érték lenne. Tehát, de nem változik semmi benned, sem anatómilag, sem lelkileg, sem mentálisan. Tehát, hogy egyszerűen ez nem egy változás, ez kb. Egy olyan változás egy ember életében, mint amikor, nem tudom, egy kisgyerek átáll a tápszerről a száraz ételre. Tehát ez egy lépés, pont, kész. Meg volt az első szexuális aktus, megyünk tovább ki. Ennyi. Tehát ami ebbe a témába érték egyébként az az, hogy mondjuk erre két fiatal, akkor nem tudom, fiú-lány egyaránt, akkor tudtam, szállni el magát, amikor testileg lelkileg készen áll rá, megkapott minden információt, amire szüksége van, lehetőleg valami olyan környezetben, ahol ezért nem jár megszényt, és nem ijeszgetik őket halálra, hogy ez fájni fog, főleg a lányokat, igen, hogy ez fájni fog. Tehát mert ugye majd fogunk beszélni kutatásokról, hogy rengeteg fiatal, vagy tehát rengeteg nő számol be arról, hogy neki nagyon rossz volt az első szexuális élménye, és nem azért, mert hogy a szüzesség elvesztése fájt, hanem mert idegesek voltak előre attól, hogy ez majd fájni fog és vérezni fog, mert ezt hitették el velük, hogy ez valami fájdalmas dolog, pedig hogyha nem tudom, ilyen felfokozott érzelmi, nem tudom, libidóban gazdag környezetben került volna erre sor, ahol mindenki laza és nyugodt, nem ez lett volna az eredmény.
Igen, és hogy valójában az első együttlétekkor sokszor, tehát hogy nem a szűzfártya, a nem létező átszakadása fáj, hanem most általában a nedvesség hiány, ami fájdalmat okoz.
Igen. És így, ami még így az értékkel kapcsolatban akartam mondani, hogy ez régen igen, egy érték volt, viszont pénzbeli érték. Tehát, hogy abban az időben, amikor még a családban egy lánynak az volt a fő értéke, hogy ő tud törvényes utódokat szülni, addig neki lényegében ez az úgymond érintetlensége volt a fő, nem is tudom, tényleg, tehát ez volt a fő értéke.
A
valutája. Igen, köszönöm szépen, amit egy apa el tudott kvázi adni egy másik családnak, mint egy másik család mondjuk megvásárolt. És tehát ennek van, tehát például a Morgan Gábel, mint szüzességpénz, ez ugye létezett a 100 jogszabályban, még egyébként még Sziszi is kapott például szüzességpénzt a nász éjszakája elvesztés után, benne volt a házassági szerződésében, azt hiszem, ami 10 000 arany, vagy valami hasonló. És hogy nálunk például ez a magyar joghagyomány egyébként Móring néven ment, tehát ami aztán sok minden mást is jelentett, de hogy ez egy... Még a Bibliában, még az Ószövetségben is szerepel a szüzesség, a mohár, igen, ez volt a neve. Tehát, hogy az a pénz, amit meg kellett fizetni, mondjuk, nem tudom, ezt nem érőszak kapcsán tárgyalja a Biblia, hogyha most nem akarok valami, mert messzire visz. De, hogy valahogy ezt a hitrendszert ugye el kellett ültetni a nők fejében, de hát ezt mégsem lehetett azt mondani, hogy figyelj, apád nem fog tudni eladni téged, hogyha idézőjelben elveszted a szüzességedet, hanem ez átalakult egy ilyen morális értéké, és hát az lett kommunikálva a lányok felé, hogyha ezt az értékedet elveszted, akkor így szégyent hozol rám, apádra, az egész családra, és hogy ez egy ilyen módon transformálódott értéki a lányok fejben, amit ma is itt agyalunk, és ezért agyalunk ma is itt 15 évesen, hogy én most elveszítsem, megőrizzem, úristen, nem tudom, mit fognak rólam gondolni, akár adott esetben például olyan közösségekben is, hogyha ez most kitudódik, azért még szerintem ma is vannak ilyenek, hogy akkor nem tudom, lesz valami konzekvenciája.
Igen, és ráadásul úgy, hogy mondjuk ma már azért egy 15 éves lány, vagy egy olyan lány, aki közeledik ebbe a korba, tudja, hogy miről beszél, de mondjuk több száz évvel ezelőtt kb. Fogalmuk se volt, mert hogy több adásban is beszélgettünk arról, hogy úgy mentek a nász éjszakára, hogy azt se tudták, hogy mi fog velük történni. És egyébként például nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy meg azt hiszem lehet valamelyik adásban mondtam is, hogy ez azért szerintem valahol genyóság volt egy lánytestvértől, vagy egy anyától, vagy nem tudom, hogy így miért nem tudott egy két mondatot annyit mondani, hogy egyébként lányom, ez fog történni. Tehát nem is tudom, valakinél mondtad, hogy kb. Az volt, hogy amikor vitték föl a lépcsőn, és a mai napig így a fejemben van a kép, hogy a csiga lépcsőn viszik föl a lányokat, és akkor most az fog veled történni. És akkor így rendesen ilyen gyomorgör se van a gondolattól az embernek.
Igen,
hogy akkor
hogy
most...
Van, akinek még ennyit sem mondtak, mert ugye régen, főleg így viktoriánus időkben volt egy olyan nézet, hogyha egy lány sokat tud, az már gyanús, hát mert honnan is tudhatná, hogyha mondjuk nem történt meg vele valami.
Tehát, mert az is bűn, ha tudja.
Igen.
És csak egyetlen kiegészítés, mert ugye itt a 15 évet mondtátok, a szüzesség elvesztése, bár ugye nem szeretjük ezt a kifejezést. A mostani kutatások szerint ott tartunk, hogy nagyjából a 11-12 éves kor a szüzesség elvesztése. Hogy ezért fontos, hogy beszéljünk ezekről a témákról, és ezért fontos, hogy nagyon sokszor, nagyon sok mindenki, szülők, tanárok is a szexedukációról beszélnek, mert hogy a mi fejünkben, a mi korosztályunkban tényleg az van, hogy akkor középiskolába elveszíted, és nem.
És valamit kikénet
nagyon egyre kisebb,
szóval
egyre megy lejjebb ez, és ezért fontos ez, hogy beszéljünk, mert azért, ha én belegondolok, hogy mit csináltam 10 meg 11 éves koromban, tehát nem tudom, a Nils Holgersson magazin járt. Tehát nagyjából... Szóval, hogy gyorsan változik a világ.
Nekem nagyon gyorsan beindult a libidó termelésem, tehát most nem akarok nagyon ilyen személyes dolgokba elmenni, de hogy én emlékszem arra, hogy ilyen Tehát én ilyen korán érő kamasz voltam, abból a szempontból én egyébként maga az elvesztés, hívjuk már elsőzésnek inkább,
jó,
vagy nem
jó
tudom.
Legyen, jó.
Most találtam ki, hogy hagyjuk ezt az elvesztést. Elsőzésem az nekem is 18 éves koromban volt, de hogy sokkal hamarabb kezdett érdekelni a szex, és ez is, amit meg kéne végre látni, mert most is nem, fú, nem is tudom, hány éve, 2-3 éve volt ez, hogy ilyen nagy botrányt váltott ki, hát nagyot már amennyit, akkor egy ország nálunk így ki tud váltani egy ilyen dolog, hogy kijött valami edukációs anyag ilyen iskolákba, hogy a nem tudom, a lányok felel, hogy a lányoknak ilyen tájékoztató füzetet adtak, hogy hát a fiúk mindig fiúk lesznek, és ezért nekik kell gondolni a fogamzásgátlásra, és hogy mindig ők legyenek ilyenekre felkészülve, és nem tudom meg, és hogy ezért a legjobb, hogyha inkább nem tudom, bele sem mennek, amíg nem lesznek 18 pluszosak, vagy valami, amikor már a fiúk is életebe. Tehát, hogy valamilyen ostobaság volt szokás szerint. Szóval, hogy azt kéne elfogadni, hogy amióta a világ, és soha nem fog megváltozni, a kamaszoknak, de
na, persze.
A kamaszoknak borzasztó erős szexuális vágyaik vannak. Hát akkor tombolnak a hormonjaink, akkor a legnagyobb a libidó termelésünk, akkor gondolnak a legtöbbet a szexre. Tehát ezt a fejünk tetejére állunk is, ezt el kell fogadnunk, és nekünk kell ehhez igazodni a társadalomnak, meg a normáknak, meg az edukációnak, és nem fordítva.
Miközben ugye Magyarországon az a törvény, hogy 12 éves már legálisan szexelhet 18 évesre, tehát hogy az ott a határ. És 14 éves kortól pedig közös beleegyezéssel bármilyen korú felnőttel.
De nem olvashat el egy szexedukációs cikket, anélkül, hogy beigszelnél, hogy elmondtál.
Igen, tehát mondjuk a tinédzser terhességről nem olvashat legálisan, csak hogy rányomja, hogy 18 év alatti. Szóval na, ezért fontosak az ilyen beszélgetések.
Azért nem mondom, hogy nem, így három gyerekes anyukaként nem rándult megint össze a gyomromat. Amit mondottak, én bennem még az volt a fejemben, hogy 13 évesen kezdik.
És hát a pornónál is már ott tartunk, de ez is egy nagyon másik téma, hogy ott már a 9-10 éves, aki először lát átlagban. És akkor valószínűleg ez is már egy elkésett kutatás. Ugye mindig a kutatások futnak a társadalmi trendek után, tehát hogy tényleg úgyhogy nagyon én nekem unokahúgom és unokaöcsém van, és akkor mindig így próbálok nyilván ilyen nagynénisen erről beszélgetni, vagy ha kérdeznek, és tényleg, szóval, hogy abszolút értem, igaz, hogy nincs gyerekem, de annyira felelősséget érzek irántuk, és mindig így gondolkodom azon, hogy vajon, hogyha felnőnek, és eltelik 10-20 év, hogy akkor milyen szokások lesz, akkor mi lesz a Tinder, akkor mi lesz, tehát, hogy akkor mi lesz az egész szexualitással, hogy vajon sokkal okosabbak lesznek, sokkal edukáltabbak lesznek a social médiumoknak köszönhetően, vagy pont, hogy nem. Szóval, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz majd a világ magával.
Hát igen, ezért fontos tényleg felkészíteni őket, mire abban a korban kerül, és beszélni velük úgy. Nagyon elkanyarodtunk, de azért még van egy-két dolog, amit nem érintettünk, de szeretném, hogy mindenképp érintsünk. Például a nőknek ez az oxitocinnal kapcsolatos dolga, szex után.
Igen, azben előtt, alatt.
Tehát, igen, ezt rakjuk rendbe.
Igen, ja igen, és egyébként ezt azért is jó, hogy mondod, mert biztos vagyok benne, hogy azért most nagyon sok nő hallgatónk fogja azt mondani, kommentelni, vagy érezni, de hogy ő tényleg akkor szeret mondjuk szexelni, amikor szerelmes. És egyébként, még egyszer aláírom, tényleg úgy a legjobb a szex, hogyha szerelmes vagy abba, akivel vagy, ez oké, csak ugye amit mondtam, hogy tegyük mellé, hogy az is oké, hogyha meg azzal is élvezed, akiben nem vagy. De hogy én ezen gondolkoztam, és azért most így meg akarom kérdezni, most ilyen mini workshop keretében, hogy lehet-e ennek mondjuk az az oka, hát a kulturális hagyományon túl, kulturális hagyomány alatt értve azt, hogyha egy nő csak is egy férfival szexelhetett, magyarán a hosszú távú kapcsolatával, ami az életében a férje, és most vagy azt megszerette, vagy nem, hogy ugye mi nők azért úgy termelünk, hogy az érintés, a simogatás hatására, orgazmus után, együttlétek után, a mi testünk az oxitocint kezd el termelni, ugye a szeretett hormont, ami ugye a szülés hatására is elindul. És nem tudom, ez most csak az én teljesen ilyen amatőr, nem tudom, antropológus gondolatom, hogy ez azért alakult így ki az régi idők folyamán, vagy evolúciósan, hogy ezáltal te elkezdesz ragaszkodni ahhoz a férfi emberhez, aki téged potenciálisan megtermékenyített, ergo vele akarsz maradni, hogy vigyázzon rád meg a magzatodra, amikor te a legsebezhetőbb időszakod vagy terhesség alatt, meg ugye kismamaként a férfiak meg hát fordítva működnek, tehát hogyha ők megtermékenyítettek egy nőt, akkor az náluk egy ilyen kielégültséget, ergo hát más nem mondja, pipát jelent, tehát hogy ők meg egy fordítva tudnak működni ilyen szempontból, de hogy most
neked a tesztoszteron dolgozik.
Igen, tehát hogy mi azért lehet, hogy ez is benne van, azért ezt tegyük hozzá, ez, hogy a nőknek a szex egyelő szerelemmel, mert tényleg szerelmesek tudunk lenni szexre, és nem tudom, meg akarom tettek kérdezni, nem volt már olyan, hogy egy szexuális partneretekbe, aki egyébként nem passzolt hozzátok semmilyen szinten, de a szex jó volt, elkezdhetek szerelmesek lenni? Mert szerintem ez nagyon sok nővel előfordul.
Szerintem is. Tehát, hogy én is, ha visszagondolok magamra, illetve a barátnőimre, és volt egy olyan barátnőm, akivel tényleg egy olyan kapcsolatban volt, amikor így megkérdeztük, hogy te figyelj, te miért vagy még ezzel a pasival? Ugye csomószor tesszük fel ezt, meg mi is kaptunk ilyen kérdést a barátnőinktől, és így azt mondta, hogy figyeljetek egyszerűen, ahogy ott áll mellettem, és az illata. és hogy lehet, hogy egy szemétláda, de én megérzem a szagát, és megőrülök. Hogy, és hogy ez így mégiscsak valahol az állati ösztöneink itt jönnek be, és hogy itt jön az, hogy ezért jó tisztában lenni az anatómiával, igen, az érzelmekkel, mert hogy ez egy nagyon súlyos mix, amiben így kéne lavíroznunk.
Mert a férfiak nem keverik egyébként például össze a szexet a szerelemmel, szerintem. Mi nők meg igen? Tehát most én is ilyen régi barátnős beszélgetésekre gondolok, hogy nem tudom, összejöttek, lefeküdtek, és hát vak is látod, hogy nem passzolnak se értékrendben, se értékelődés, semmi életstílusba, de hogy, és ilyenkor bejön az idealizálás. Sőt, tehát, hogy elkezdjük ilyen más ködbe burkolni ezt a férfit, és így becsomagolni, hogy de hát nekünk ő az igazi, és nekünk passzol, és akkor amíg ez így tart, addig ez így nem esik le, hogy nem, és hogy ez is egyébként ez az oxitocin, meg a szeretett hormonnak a része egy kicsit, hogy...
Kémia, hogy tényleg puszta kémia.
Igen, de csak, tehát, hogy a másik hogy oldalt is képviseljem, a saját férjemet is egy jó szex után egész máshogy meg, máshogyan igen, csillog a szemem.
Igen, én is hangosabban nevetek a poénjaim.
Igen. Szóval, hogy ezt így hozzá kell tenni, hogy ezért, tehát, hogy lehet, hogy tényleg szerelmesen uh-huh. szexelünk, vagy éppen szerelmesek leszünk a szexről, szóval, hogy ezen is így érdemes lenne gondolkodni. Hát meg egyébként azon is, hogy amúgy meg miért baj az, hogyha valaki szex... vagy szerelem nélkül szexel.
Meg szereti a szexet, igen, egyáltalán.
Mert azért általában ugye erre jön ez a jelző, amit ugye mondtál, hogy majd emlegetnünk kell, hogy ez kurvásnak tartja a társadalom. És egyébként az a borzasztó, hogy még nekem is, hogyha nem tudom, hallok valamit celebről, hogy ennyi partnere volt életében, vagy mit tudom, én még nekem is a kis agyamba valami ősi mormolódás, vagy nem tudom, hogy megszólal, hogy hát ez azért sok, nem? Vagyis férfi lenne, eszembe nem jutna, hogy sok.
Igen. Hát erről is beszélgetünk már több adás során, hogyha, igen, azt hiszem az egész micsoda nők voltaknál az első nőnk, ugye Nagy Katalin, jó, uh-huh. jól emlékszem, igen, Nagy igen, Katalin, igen. Aki például ő volt az, aki a szexmániás, a nymphomán.
És kiszámoltuk, hogy volt 12 partner.
Igen.
Élete során? Igen. 50 évnyi szexuális aktivitás.
Meg hát ugye a történelem során, de hát Lotti, te ezt jobban tudod, hogy mindig a hatalommal rendelkező nőket, akiket szerettek volna megalázni és hiteltelenné tenni, akkor azt mindig úgy próbált, mindig a szexualitással próbálták uh-huh. őket olyan helyzetbe igen. hozni, tehát ahogy mondjuk a Báthori Erzsébetről is azt mondták, igen. hogy fú, hogy nem tudom, a szűzlányok vérébe fürdik, és nem tudom, milyen partnerei vannak. Tulajdonképpen ott is csak arról volt szó, ha jól olvastam utána, hogy a hatalmas vagyonára pályáztak a kortárs igen. nemes férfiak, és akkor ez így egyszerűbb volt, és a nőket mindig meg lehetett így alázni, és végül is a mai napig is sajnos. Hiába van 2022, ezek ott így működnek a fejünkben, és igazából a szexuális közösségére azért vagyok nagyon büszke, mert ugye ott azért annyiban van egy buborék, hogy ott azért, aki már követ, az egy nagyon nyitott közösség, és nagyon sokszor, tehát, hogy ott nagyon egyenrangúak a férfiak is, nők is, nagyon sokszor kapok olyan üzenetet, hogy igen, én szeretem a szexet, a férjem előtt is nagyon szerettem, de most a férjemmel is nagyon szeretem a szexet, és hogy miért ne tudnám ezt élvezni, és gyerekeim vannak, és még mindig élvezem a szexet, és még, tehát, hogy nem az van, hogy, tehát, hogy igenis, nagyon sok nő követeli magának, és nagyon jogosan, hogy szexuális lénynek is tekintsék. És igen. ugye itt jönnek be még azok a tévhitek, hogy a nőknek ugye sokkal hosszabb időre van szüksége például ahhoz, hogy jó legyen, de ez is csak egy anatómiai kérdés egyáltalán, meg akkor vannak az orgazmus fajták, ugye még ezt se hoztuk fel, hogy kérdőjel, hogy vannak-e.
Szóval, igen, hogy... vannak. De egyébként erre, mert ezekről még fogunk beszélni, tehát hogy ez még itt van nekünk, csak azt akartam tőled kérdezni, hogy szerinted, Eszter, mennyire vallják be nők mondjuk az egyészakázást? Mert van ez a nagyon viccesnek tartott, ugyanakkor valahol szörnyű szólás, hogyha megkérdezed, hogy valakinek hány partnere volt, akkor ezt a férfiaknál osztani kell hárommal, a nőknél meg szorozni, mert hogy ugye letagadjuk. Hogy szerinted ezt így...
Igen, először én mindig azt szoktam mondani, csak ez a hány partner volt, hogy tök mindegy. Mármint, hogy abban, mármint, hogy persze, hogy mert hogy ez néha jön kérdés, hogy de akkor mi a normális, meg mi az átlagos, ez az egyik, hogy így nem teljesen mindegy. Mert például emlékszem, még volt egy ilyen munkahelyem, ahol tőlem az ilyen idősebb férfi kollégáim kérdezgették, amikor gyakornokként bekerültem, hogy de mondjam meg, hogy hány partnerem volt, és akkor így ne haragudj, miért mondjam meg? Tehát, hogy így, mert akkor az majd egy értéket állít be rólam, hogy ha nem tudom, hogyha a 0 és 5 között akkor béna vagyok, ha 5 és 15 között akkor szuper és tisztességes, ha 15 fölött akkor pedig egy hor. Szóval ez a másik, és mi volt az eredeti
kérdés? Az egy éjszakázás, hogy szerinted mennyire vallják be a nők, mondjuk. Vagy mennyire szégyellik?
Egyébként, tök érdekes, egyszer ugyanezt, tehát azt kérdeztem az Insta sztoriban, hogy miért vállalják be az egy éjszakást, és utána mit éreznek, mert volt egy kutatás, ami azt hozta ki, hogy nagyon sok nő megbánja az egyészakás kapcsolatokat. Nekem volt egy olyan időszakom, amikor nagyon sok egyészakás kapcsolatba belementem, én tudom, hogy én azért hagytam abba, mert igazából nem éreztem azt, hogy én is fontos vagyok azokban a helyzetekben, és gyakorlatilag nagyon kevés orgazmussal zártam az egyészakás kapcsolatokat. Van egy stand-upos csaj, aki felhozott egy tök jó példát, hogy amikor egy egyészakás kapcsolat után a barátnők találkoznak egymással, akkor a barátnők megkérdezik egymástól, hogy volt-e orgazmusod, mert a nőknél ez felmerül, míg a férfiak nem kérdezik meg egymástól az egyészakás kapcsolatok után, hiszen evidens, hogy volt.
Hogy elmentél, igen. És egyébként valamelyik millió kutatásból az egyikből olvastam is, hogy férfiak nem, tehát hogy valami nagyon minimál, 10-20% között figyel azra, hogyha nem hosszú távú partnerrel van együtt, hogy az elmenjen. Tehát nem is érdekli őket, hogyha egy éjszakás kalandról van szó, hogy a másik nő elmegye. Tehát, hogy a nő elmegye.
És nagyon meglepődtek a százalékokon a férfi olvasók, amikor kijött az, hogy nagyon sok csaj válaszolta azt, hogy belemegyek, de megbántam, azért bántam meg, mert igazából én nem csak ott jó. Egy test voltam, és nekem úgy nem volt olyan jó, hogy sokkal izgalmasabb volt az a része, amíg eljutottunk oda. Tehát maga igen, a flörtölés, igen. A megismerkedés, az sokkal többet ígért, mint ami aztán lett a végén az egészből. És akkor ott például nagyon érzőszívű férfi követő is van, és ők akkor írtak üzeneteket, hogy őket ez most sokkolta ez az eredmény, mert ők erről, bocsi, de nem tudtak. Ők nem vették észre azt, hogy... És akkor itt bejön még a tettetés kérdése, igen, miért csináljuk, mondani. Miért szexelünk, csomószor azért, mert jó fejek szeretnénk lenni, nem akarjuk megbántani a másikat, nem akarunk a büszkeségébe beletaposni, mert ugye megtanultuk évezredek ezelőtt, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a férfiaknak jó legyen.
Így van. Igen. És ami meg nekem egyébként még eszembe jutott erről, hogy szexuális aktivitás, sok partner, stb. Ez egyenlő kurvás viselkedéssel, tehát hogy nagyon sokat írtam a kurva szóról, hogy miért nem lehetne szabad használni, tehát azért mi nők sem úgy használjuk ezt a szót, hogy tényleg csak a szó szerint a szexuális szolgáltatás pénzért nyújtó nőkre, akiket egyébként se kéne megbélyegezni, mivel ők ennek a rendszernek az áldozatai, amit régen létrehoztak, tehát hogy most ezt csak nagyon zárójelben elmondom, tehát hogyha annak idején egy férfi csak a saját feleségével szexelhetett, mert hogyha mással szexelt volna, akkor annak vagy az apja veri őt agyon, vagy a férje, mert ugye egy lány akkor vagy szűz, vagy házas, hanem az ő felesége. Létre kellett hozni egy kasztot, egy csoportot, aki nem áll ilyen védelem alatt, és ezek lettek a prostituáltak. Tehát, hogy a kurvák sem érdemlik meg, hogy kurvának hívják őket, vagy legalábbis nem negatív értelemben, és hogy akkor volt még ugye mondjuk akár az ókori Babilonban, vagy később az úgynevezett szakrális prostitúció, meg a szent prostitúció, ez meg megint egy másik téma. De hogy például az első biblia fordítások is elkezdtek, tehát hogy ott is van már egy ilyen kavarodás, most ebbe sem megyek bele, hogy most itt melyik szót hogy, mert ezt annó ki is silabizáltam, hogy most héberül meg utána az első angol, meg német fordításokba hogy került át, de például a paráznaság, a házasságtörés és prostituált szavakat elkezdték valahogy mixelni. És tehát, hogy valahogy a szexuális aktivitás, házasságtörés, vagy paráználkodás, stb. Ezek így összefolytak valahogy ezzel a kifejezéssel egyrészt, és ez még valami, amit nagyon sokan nem tudnak, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig, de szerintem még a 20. század elején is az a tévhit ért a társadalomban a prostituáltakról, hogy ők azért mentek prostituáltnak, mert annyira szeretik a szexet, hogy nem bírnak magukkal. És ők minden áron vadidegen férfiakkal, akár nem tudom, részeg bűzös erőszakos matrózokkal három fillérrel akarnak szexuális kapcsolatot létesíteni. Tehát, hogy ők így ezt így összekapcsolt. Tehát, hogy lett egy ilyen összekapcsolódás a társadalom fejből, hogy a nő, aki szereti a szexet, az kurvának megy, Ergo, aki szereti a szexet, az kurva. Tehát, hogy egy ilyen többszörös, nem szépen tudom, loop.
Szokták, igen.
Igen. Igen, igen. Van egy kitérő, ez lehet, hogy túlzás, majd meglátod, hogy belefér. Ugye van az a mondásunk, hogy sír, mint egy fürdős kurva. Igen. És ugye ez is honnan származik, hogy amikor Mária Terézia betiltotta a prostitúciót, és akkor a fürdőkbe szorultak, egyébként most már szexmunkás a helyes kifejezés, tehát ugye a fürdőkbe szorultak, viszont aki szegényebb volt, és nem engedhette meg magának, hogy a fürdőkben nyújtson szolgáltatást, azok a Gellért hegyi barlangokban nyújtották ezt a szolgáltatást, és gyakorlatilag hozzájuk képest a fürdős kurvák voltak az elit, tehát ez a sír, mint a fürdős kurva, hogy ugyan már annyira jó dolga van, mint jó, egy fürdőben dolgozónak, és hogy ez a magyar néplélekről és az egész történelemről nagyon sok mindent elárul, szerintem ez a kifejezés ilyen miatt.
Ezt egyszer kérdezte tőlem egy olvasóm, hogy honnan jön ez a kifejezés, nem tudtam pontosan kinyomozni, úgyhogy köszönöm, hogy megírom neki.
Az előbb az Eszter említette ezt a kötelesség témát, és erről mindenképp beszéljünk, mielőtt magukról, a nőkről elkezdünk. Így az adás nem tudom, hanyadik percibe beszélgetni, mert hogy szerintem ez is nagyon érdekes téma.
Ugye, amit említettem, hogy ugye a nők fejébe elültetett hiedelmek, hogy ezek nem csak korlátok lehetnek, hanem olyan hitrendszerek, amik kikényszerítenek bizonyos dolgokat. És például, hát ugye mindannyian ismerjük mondjuk azt a mondást, hogy hát a férfiaknak vannak szükségleteik, a férfiak már csak férfiak, stb. És hogy amit én ezzel párhuzamba vagy ellentétbe írtok, az a házastársi kötelesség. Házastársi kötelességről csak a nőkkel kapcsolatban beszéltek szerintem évezredeken keresztül, tehát hogy mindig a nők voltak azok, akik úgy érezték, hogy hát nem úgy érezték, hanem ezt így ki is mondták mondjuk akár egyházilag is, hogy nekik kötelességük akkor együtt állni a férjükkel, amikor akarnak, ugye ezt ugye, más kontextusban mondjuk, ugye, de elmondjuk, hogy milyen nőinknél is jöttek fel. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ő csak a férjével szexelhet egy nő, hanem hogy neki vele kell is. És egyébként pont véletlenül egy hete botlottam bele egy ilyen leírásba, hogy amikor 14. Lajos, ugye a napkirály, a francia napkirály, egy kicsit olyan 40-es évei körül megszelídült, hát addig ugye rengeteg szeretője, meg rengeteg törvénytelen gyereke is szeretője volt, illetve gyereke született, és hogy ott 40 éves kora körül elkezdett vallásos lenni, és feleségül vette az akkori szeretőjét, aki egyébként egy nagyon visszafogott, szintén nagyon vallásos nő volt, ez volt Madame Maintenon, és onnantól kezdve ilyen kizárólagos kapcsolatban éltek csak. Hát ugye 14. Lajosnak, úgy mint majd 15-nek is, a Bourbonoknál ez általában így változott, hogy melyik király volt ilyen nagyon nagy potenciálja és melyik nem, de neki például nagyon nagy szexuális étvágya volt. És hogy a Madame Maintenon megkérdezte a lelki atyát, a gyontatóját, hogy muszáj még mindig hagynia így 10-15 év házasság után, hogy napi kétszer a király az őt magáévá tegye, és akkor a lelki atya így megtartja a dolgot, még a párizsi püspökkel is, és visszamentek hozzá, hogy hát bocs, de te házassági kötelességet azt teljesítened kell. És ő egyébként nem élvezte a szexet, szegény nő, tehát hogy ő nem volt ez a típus, tehát hogy, és ezt azon apropóból akartam mindenképpen felhozni, hogy vajon mennyi nő érzi ma is úgy, hogy neki szexelnie kell. Tehát, hogy hányszor van az, mert ez, amikre most már rá fogunk majd mindjárt élni, hogy ez Sirhájt például, aki ugye megkutatta ezt a kérdést, nála is kiesett az ő kérdőívéből, hogy nagyon sok nő szexel akkor is, ha ő nagyon fáradt, nagyon nincs kedve, nagyon máshol van a feje, vagy éppen fájdalmat okoz neki.
Igen, megkérdeztem a szexuri olvasókat erről a témáról, hogy mit gondolnak, hogy akkor is szexelnek-e, hogyha nincs annyira kedvük. Ez volt a kérdés, hogy csak akkor szexelek, ha tényleg van kedvem, és 65% nyomott arra, hogy ez teljesen igaz, 35%, hogy inkább nem igaz. És megkérdeztem érveket is erről, hogy mi, és akkor most ezekből felolvasok nektek párat. Volt, hogy a kamaszkori kapcsolatomban ez elvárás volt, a rendszeres szex, nem akartam megbántani. Néha unaloműző is lehet az együttöltő idő alatt, tudom, hogy ez gáz leírva írja. Úgy akarom, ahogy neki jó, illetve nincs kedvem hozzá, de igazából nem szeretném, hogy a férjem azt érezze, hogy nem jut rá idő, hogy ne csökkenjen a kedve a legközelebbi alkalommal, nem tudok nemet mondani gyerekkori engedelmességi defektem, nem tudtam korábban, hogy mondhatok nemet, most már rájöttem, hogy lehet nemet is mondani. Szerintem a szexre is igaz, hogy evés közben jön meg az étvágy. Persze ez nem egy reprezentatív felmérés, ez nagyjából 500-600 válaszból válogattam ezeket ki, és sokszor ez van, hogy nem akarjuk megbántani, nem merünk nemet mondani, és azt akarjuk, hogy érezze a másik, hogy mi törődünk vele. Volt olyan, kaptam egy levelet egy férfitól, hogy tényleg ne gondolják azt a hallgatók, hogy mi férfi gyűlölök vagyunk, egyáltalán nem erről van szó, hogy a partnere fél év után mondta el neki, hogy neki fáj a szex. És hogy ő férfiként annyira, de annyira rosszul érzi magát attól, hogy egyrészt miért nem vette észre fél éven keresztül, és hogy miért nem szólt neki, mert hiszen ő is azt szeretné, hogy a társának jó legyen. És akkor nagyon nehezen megkezdődött köztük egy párbeszéd, elkezdtek erről beszélni, és a férfi olvasó mindig beszámolt, hogy most így hol tartanak, és egyébként egy happy end ennek a történetnek a vége, hogy sikerült beszélgetni róla, és sikerült ezt orvosilag megoldani, tehát hogy kiderült, hogy mi volt a probléma, hiszen nagyon sokszor, ha fájdalmas a szex, és orvoshoz fordulnak vele, akkor ez megoldható. De hogy a lényeg az, hogy mégis a partnere úgy gondolta fél éven keresztül, hogy ő szeretné ezt a pasit megtartani, és nem akarja, hogy azt gondolja róla, hogy vele van a baj, mert neki fáj.
Ez a megtartani dologgal kapcsolatban igen. Nekem a saját életemben van ilyen, hogy egy idősebb női rokonom, amikor mondjuk rosszabb időszakban vagyunk a férjemmel, mert hogy egyébként van ilyen, hogy nem mindig magasan vagyunk, hanem rosszban, akkor meg szoktak kérdezni, hogy de azért ugye szex van. Mert ugye tudod, kislányom, hogyha otthon nem kapja meg, akkor elmegy máshova. És gyakorlatilag igen, ez az a nyomás.
Ez volt is a válaszokban, ja. Csak azt nem olvastam fel, hogy inkább megadom neki, hogy igen. Más ne adja meg.
Igen, és gyakorlatilag ezzel az a vége, hogy de hogyha majd elmegy, és megcsal, és nem tudom, akkor gyakorlatilag az az én hibám, mert igen. Hogy én nem adtam meg neki a házastársi kötelességemet.
Miközben az a gondolat nincs benne,
joga van.
Igen.
Hogy valójában valószínűleg csak mindenkinek a csikló anatómiáját kéne ismerni, és azt, hogy a nőknek szüksége van ott érintésre ahhoz, hogy elmenjenek, igen. És nem egy kibe misszionárius pózra. Szóval, hogy igen. Nyilván, hogy, mert egy csomószor írnak nekem nők, ez egy zárójel, hogy orgazmuszavaruk van, és akkor mindig az első kérdésem, hogyha egyedül sikerül, akkor nincsen, és kiderül, hogy ja, egyedül megy.
Igen, egyébként kinyithatjuk ezt a zárójelet, mert szerintem ez ugyanilyen belső hiedelemrendszer, amit az orgazmussal kapcsolatban ültettek el a nőkkel, tehát, hogy hogy ókori orvosok olyanokat tudtak írni a Hippokratésztől kezdve, hogy hát a nő, igazából a nő izgalma a szexben az addig tart, amíg a férfi, utána az elmúlik, addig is ilyen érdekes csiklandozást érezhet, hogy ilyen borzasztó dolgokat.
Igen, meg bocs, írtad a jegyzetedbe, hogy a nőnek akkor lehet orgazmus, amikor szerelmes, és akkor az jutott eszembe, hogy akkor a maszturbálás közben is azért van orgazmus, mert szerelmes vagy saját magadban.
Viszont egyetlen
vagy magadhoz.
Igen, egy nagyon jó téfit, ami kár, hogy nem maradt fenn, ami nagyon jó volt, de aztán nem tudom, hogy kopott ki, hogy csak akkor lehet terhes a nő, hogyha orgazmusa van. Volt egy ilyen ókori téfit, és akkor ez végül is akkor kedvezett a nőknek is, hogyha fennmarad ez a téfit.
Nem annyira. Nem, mert például, amikor nagyon ritkán, de mondjuk eljutott egy eset bíróságra, nem erőszakkal kapcsolatban. És hogyha a nő terhes lett, akkor rögtön az ítélet volt, de hát, hogy
élvezte.
Akkor élvezte, mert különben nem lett volna terhes.
Bele se gondoltam ennek a rossz részébe.
Hát mindenhol, bárhol kinyitunk, amúgy egy fiókot esik ki csontfelsz, úgyhogy ez sajnos ilyen. De a lényeg az, hogy miután viszont elkezdték felfedezni, hogy a nőknek is van orgazmusa, akkor azért ki kellett találni, hogy lehetőleg az orgazmus olyan is úgy módon legyen, ahogy a férfinak is jó, tehát, hogy extra effortot ne követeljen meg lehetőleg a férfitól, és akkor ugye ez jött ugye a gépon felfedezése, és az arról szóló, tehát, hogy nem akarok rosszat mondani, de ezt ugye Grafenberg fedezte fel a gépontot, vagy
igen.
Mert én több ilyen gébetűs, korábban több ilyen gébetűs
szexológus is volt. Ez is egy mély kút, igen, mert ugye az sincsen. Kút,
ugye igen, a gépont, meg hogy most van egy klitorális, meg vaginális orgazmus, de Freudot azért itt meg kell említeni. Tehát,
okay, vagy kedvence.
Rengeteget köszönhetünk neki, mert az, hogy valaki kimondta, hogy az emberek azért vannak el cseszve, mert a tudatalattiuk elcseszett, és ezzel foglalkozni kell, ez fantasztikus, de amit a nőkről mondott, tehát ott azért az, a péniszirítségtől elkezdve nagyon sok szempontból borzasztó, és az, hogy ő pedig kimondta, hogy az a nő számít felnőttnek, éretnek és szexuálisan egészségesnek, akinek vaginális orgazmusa van, és nem klitorális, az borzasztó. Tehát, hogy az még a mai napig itt van, és ez az, amit mondtam, hogy
és az a döbbenet, hogy mindezt úgy állította ő, és hogy ezért hiszik a mai napig is egy csomóan ezt, hogy ennek semmilyen tudományos háttere nincs, hanem igen. Ő ezt így ült a fotelben, igen. Kigondolta, az ő tapasztalatai feltételezem gondolkodott, és így gondolta, és hogy igazából sajnos egy nőgyűlölő embernek a tanai 2022-ben is élnek. És hogy talán ezt még nekem is a kedvenc témám, mert én is mondjuk úgy látszik 30 éves koromban voltak a nagy felfedezéseim újságíróként, ott találkoztam először, még lehet, hogy Instagramon, ahol egy művész lány a klitorisznak a teljes anatómiájáról van egy egész oldal, és hogy ő ezzel szeretne edukálni, vagy erről szeretne beszélni az embereknek, és amikor megnéztem először, hogy hogy néz ki igaziból egy csikló, hogy ez benn is folytatódik, hogy amit látunk ugye kinn, az csak a jéghegy csúcsa.
Igen, és de ezt 2009-ben fedezték fel, tehát azt hiszem akkor csináltak ilyen 3D ultrahangot először.
Igen, és hogy például a mai napig ez egy kis érdekesség, ugye mindig elhangzik az, hogy a klitoriszban 8000 ideg végződés van, én úgy tudom, ez most a legújabb, hogy ezt valójában szarvas marhákon számolták meg, és nem működ.
Jaj, de imádom ezt.
És hogy ez is egy ilyen, hogy ez onnan jött át, ebbe én is csak így évek óta így nézem, olvasom, és egyszer csak van egy ilyen, és utána megyek, és ott a kutatás, és tényleg le van írva. És hogy miért nem ezzel van kiplakátolva az egész város, hogy hogy néz ki.
Ez az, amit én se értek.
Én akkor értettem meg egy csomót a saját szexualitásomról, hogy ja, hogyha nem az van, hogy hanyatfekve nem tudok csak úgy eljutni a csúcsra, akkor az nem az én hibám, hanem hogy máshogy kéne csinálni.
Igen. Úgyhogy minden hallgatót, nézőt szeretnék megkérni, hogy írja be a Google-be, hogy klitorisz 3D kép, picture, valamilyen nyelven, hogy nézze meg, hogy ez hogy néz ki. Mert igazából azt bizonyították be ezzel, most így most megpróbálom valahogy elmagyarázni, tudom én, egy fejjel lefelé állított Y. Tehát aminek az Y két szára, pedig ingerlés hatást, és ez a két Y az már bent folytatódik ugye a testben, körülöleli egyébként a hüvelyt is, tehát ugye az egész hüvely, tehát magát ezt a járatot, hogy mondjam, szebben. És tehát ez az egész pedig izgatás hatása, nem csak a csikló duzzad meg, hanem ez az egész Y alakú szerv. És hogyha valaki van olyan szerencsés, hogy ezek a videg végződések úgy rendeződnek el, hogy elérik mondjuk egyébként a hüvely falát is, annak van vaginális orgazmusa is.
Ami azért van, mert a klitorisza folytatódik ott benn.
Tehát, hogy ez egy anatómiai totó lottó, ami nem nyert mindenki. És akkor ahelyett, hogy erről beszélnénk, és ez lenne kiplakátolva, nem tudom, nők ilyen hialuronsavas G-pont feltöltésre, meg G-pont, nem tudom, plastikára járnak, hogy el tudjanak ott menni, mert hogy ők addig nem nők, amíg nem mennek el vaginálisan.
És egyébként a TikTok videóim közül is ez váltotta ki a legtöbb felháborodást, mert hogy úgy érzik a férfiak, hogy akkor én hazudok és becsapom őket, hogy ők eddig valamit rosszul csináltak, miközben ők tök jól tudnak mindent, de egyébként nők is írnak kommenteket, hogy ez biztos nincsen így. Tehát, hogy 2022-ben éppen olyan felháborodás tud lenni, mint a Hyde Report megjelenésekor, vagy mint a Masters és Johnson kutatásaikor, szóval, hogy hiába fedezték már fel 100 éve, vagy 50 éve, még a mai napig ezek a téfitek ugyanúgy élnek, mert az edukációban nem épültek be ezek a legkorszerűbb ismeretek.
Hát, hogy kicsit segítünk ezen. Na, de akkor szerintem térjünk rá tényleg a nőinkre, mert ez volt a bevezetés. Tehát ez az a csomó szutyok, amiből bizonyos nők megpróbáltak minket az elmúlt, nem tudom, 150 évben kiszedni.
Igen. Kiderülj, miért olyan nagy szám, hogy ezek a nők ezt csinálták valóban.
Igen, igen. Tehát ez muszáj tényleg volt felvázolni, tehát ezért foglalkoztunk ilyen hosszút. És akkor én elkezdem az elején.
100 évvel ezelőtt. Tehát, hogy itt nem arról beszélünk, hogy több 100 évvel ezelőtt, hanem arról beszélünk, hogy az 1900-as évek elején
indulunk kb. És akkor első nőnkről, akikről, nem, kezdjük Downton Abbey-től kezdjük. Nem tudom, akik látták mondjuk a sorozatot, ott van egy epizód, amikor Lady Mary úgy dönt, hogy ő a második férjéhez nem akar vaktában hozzámenni, hanem ki akarja próbálni, hogy mi lenne vele együtt. Utána nem házasodnak össze, mindegy. De a lényeg, hogy ő nem akar nem kívántos következményeket, vagy ezt a komornájának mondja, és ezért a kezében nyom egy könyvet, hogy ebben van egy cucc, ezt szerezd be. És máshol is felbukkan egyébként a sorozatban ez a könyv, és ez volt Mary Stopes-nak, ez 1918-ban megjelent. Itt a magyar
ez
kiadás.
A könyv, igen, akkor csak a kezembe is
mi fogom. A magyar fordítása? Vagy
Szerelmi élet a házasságban.
Igen, Szerelmi élet a házasságban. Ő, illetve egy kortársa, ugye Mary Stopes, vagy Mary Stopes Angliában tevékenykedett, és neki van egy kortársa, Margaret Singer, aki ugyanekkor körülbelül Amerikában tevékenykedett. Nagyon érdekes, hogy amúgy az a két nő hogy találkozott. És az ő legnagyobb teljesítményük, talán most gyorsan össze akarom foglalni, az az, hogy így a nőket felszabadították a folyamatos terhességveszély alól. És itt most tényleg veszélyről beszélek egy olyan korban, ahol mondjuk a gyerekszülés potenciálisan a nő halálával végződött. Tehát, hogy mert egészen addig utoljára az ókori Görögországban vagy Rómában volt elfogadott, hogy egy nő mondjuk használjon a fogamzásgátló eszközöket többet-kevesebbet. Egyébként ugye ez a keresztény, judeo-keresztény kultúrában ez alapvetően tiltott volt, vagy hát nem volt elfogadott, és ugye ez felmerült Jane Austennél, a Viktórián nagyon sok helyen, hogy az, hogy egy nő teherbe esik-e vagy nem, az gyakorlatilag a férje döntésén múlott, hogy ő most akkor van-e olyan belátó és elfogadja, hogy a felesége nem akar többször teherbe esni, vagy mondjuk van annyira értelmes, hogy mondjuk beláss, hogy gazdasági körülményei közé nem tudnak egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik gyereket elvállalni. Voltak ilyenek, mert egyébként a magyar szociológiában vagy folklórkutatásban is ismert fogalom az egykézés, ugye a 20. század elejéről, tehát hogy abszolút volt erre téma, de hogy egészen addig a nők nem voltak urai a saját termékenységüknek, és most megint kezdünk ebből visszafelé menni, ugye a reprodukciós jogok, ugye azért ezt látjuk, hogy most ezt megint kezdik nyírbálni a másik irányból, de hogy erről elkezdtek beszélni, és egyébként férfiak is kampányoltak már ebben a korban. Emellett, hogy a nők urai legyenek a saját termékenységüknek, de ezt alapvetően ez a két nő kezdett nagyon intenzíven emellett kampányolni, és Mary Stopes történetében egyébként az a tragédia, hogy Angliában egy ilyen nagypolgári, vagy hát polgári családba született, ennek megfelelően egy viktoriánus hagyományos nevelést kapott, semmit nem tudott a szexről. Ellenben ő volt az egyik első nő, aki egyetemi diplomát kapott Angliában botanikából, tehát ő egyébként Németországban diplomázott botanikából, tehát egy természettudományos területen diplomát szerzett, visszament Angliába, hozzáment egy Reginald Gates nevű másik botanikushoz, és hosszú éveken keresztül nem jött rá, hogy valami nem oké a házasságában. A férje nem aszexuális volt, vagy nem volt szexuális, vagy a lényeg, hogy ezt a házasságot nem hálták el, ahogy akkoriban mondták, és ő erről évekig nem tudott, hogy egyébként itt kéne valaminek történni, ami más házasságokban megtörténik. És ezen ő, amikor rájött, valakivel beszélgetést folytatott erről, hogy itt valami nincs rendben, hogy hát, hogy miért nem erről beszélünk? Tehát, hogy egy ilyen téma, amit szemlátilag ekkora sötétség, hogy ez miért nem téma is, akkor ő elkezdte írni ezt a Married Love, vagy hát a szerelmi élet a házasságban című könyvet, ami egyébként eredetileg arról szólt, és ez még egy nagyon fontos, utána újra egyébként férjhez ment egy jóval belátóbb férfihoz, aki segített neki egyébként anyagilag megtámogatta, hogy ezt a könyvet ő ki tudja adni, ami utána nagyon sok újranyomást még élt, az első évben csak ötöt, hogy ő erről arról írt, hogy a nőknek is joguk van a jó szexhez. Tehát, hogy ezt kimondani, ez egy ilyen fantasztikus dolog, és nem csak ezt mondta ki, hanem, hogy szexre csak akkor szabad sor kerülni egy házasságban, ha a nő is kívánja. És ő írta le először, hogy van orgazmus, igaz, ilyen borzasztó virágnyelven, tehát, hogy nem is tudom, találtál valahol egyébként erre idézetet? Pont, valahol igazából. Én egyszer ilyen, tehát, hogy ilyen a testek a mennyekbe találkoznak földi porhajukat elhagyva a csillagporok között meg. Tehát, hogy
igen,
ilyen nagyon
igen, nem szóval, hogy nagyon ki kellett hámozni a könyvből, de tényleg azért az egy nagyon nagy dolog benne, hogy leírja azt, hogy a nőknek is lehet vágya. Mert nekem azt tetszik még a könyvben, vagy arra húztam fel a szemöldököm, hogy korabeli férfi orvosokat idéz, és száfol meg, és akkor a korabeli férfi orvosoktól idézett, a nőkbe nemi ösztön csak felvett, nem vele született. Minél magasabb a rangja, annál kevesebb a nemi vágya. És akkor ő viszont azt írja, hogy arra a célra, hogy a nőt a fájdalomtól megkíméljük, a legegyszerűbb és leghumánusabb cselekedet, ha a közösülésre elékészítjük. Úgy a férfi, mind a nő egészségére ez van a legjobb hatással. Tehát ez az előkészítés, mint a konyha kész, de hogy legalább, igen.
De hogy legalább legyen előjáték.
És például, ami nagyon, még várandó szexről is van benne szó. Tehát, hogy azért, hogy nagyon mérsékelten és elővigyázatosan. Meg ugye nyilván ő csak a házasságon belüli szexualitásról ír, hogy az az, amit érdemes elfogadni, vagy hogy az egyetlen. De azért például nekem, ami még nagyon érdekes volt benne, hogy a ciklus figyelést nem nevezte így, de konkrétan arra biztatta a házaspárukat, hogy figyeljék meg, hogy a hónapon belül hogy változik a nőnek a hangulata, írják föl, jegyezzék fel, és a rendes férj az igenis tudja, hogy mikor közelíthet a feleségéhez, amikor a hónapban olyan vágyai vannak az asszonynak, tehát, hogy ezt is érdemes, tehát, hogy és van is így valahol benne egy ilyen koordinátarendszer, meg ilyen mindenféle grafikonok, hogy mit érdemes figyelembe venni, mit érdemes feljegyezni. Ez még egyáltalán nem születésszabályozásra, hanem a nemi vágyakra alkalmazta, ami szerintem azért nagyon haladó itt.
Hát ebben fantasztikus, igen.
De igen, ez a házasságon belül.
Hát máshogy ezt a könyvet bezúzták igen, volna, igen, tehát igen. Hogyha nem ebbe a témába. Tehát ő neki az volt a trükkje, idézőjelben, mert összeszerűen tényleg így gondolta, hogy ő boldog otthonokat akar létrehozni, boldog házasságokat akarja garantálni, hogy azok, mert hogy ahhoz hozzátartozik a szexuális élet, tehát hogy ő eddig tudott jutni.
Igen, és hogy akkor lesz egy nő, akkor fog vágyni a szexre, hogyha azért szabadon élhet. Tehát, hogy nyilván ez az nem azt jelenti, tehát, hogy csináljon, amit akar a házas asszony, de hogy például ahogy neki is a férje támogatta azt, hogy ő tudós, és elmegy a bányába, és ott a szenet tanulmányozza, az oké, és hogy engedjék meg a férfiak a feleségüknek, hogy hódolhassanak a szenvedélynek, hiszen hogyha egy boldogabb asszony, akkor az sokkal alkalmasabb lesz a nemi életre együtt, hiszen akkor lesz kedve hozzá, és hogy ezért kell megengedni, hogy szabadabbak legyenek a nők.
Na, de hogy ezek elképesztően revolucionális gondolatok voltak az 1910-es 20-as években. És hogy ugye, hogy került ugye akkor be ebbe a könyvbe a születés szabályozás, annak egy nagyon érdekes sztoria van, hogy ugyanebben a korban volt egy Margaret Sanger nevű ápolónő Amerikában, aki hát ugye egy orvosok mellett dolgozott, és amikor egy hát a főnökét, vagy hát ezt a professzort, aki mellett dolgozott, így ilyen szegény negyedekbe is követte az ottani viziteire, és egy alkalommal egy beteget, aki saját magán próbált abortuszt végrehajtani már a harmadik vagy a negyedik gyereke után, mert nem akart újra, tehát hogy nem akart több gyereket szülni, sikerült az utolsó pillanatban megmenteni, és Sanger nagyon sokkolta, hogy a orvosa odavetette ennek a beteg, vagy hát lábadozó nőnek, hogy hát legközelebb már kénytelen lesz megenni, amit főzött, és amikor a férj, és amikor a nő megkérdezte tőle, vagy hát a feleség, hogy jó, de mit csináljon, hogy ne essen teherbe, erre annyi volt a válasz, hogy kérje meg a férjét, hogy aludjon már tetőn.
Köszönjük igen. Szépen.
És akkor a Margaret Sanger ott állt, és hogy így leírja később az életrajzát, hogy ő a saját magát szégyelte, hogy ő nőként, ápoló nőként nem tud ettől hathatósabb módszert mondani. Tehát, hogy valamilyen trükköt, vagy valamilyen eszközt tudna javasolni, hogy mit csináljon ez a szegény nő, és amikor 3 hónappal később visszament ehhez az asszonyhoz, addigra megtudta, hogy újra teherbe esett, újra megpróbált magán abortuszt végezni, és ezúttal belehalt. És ekkor fogadta meg, hogy ő ugye a fogamzásgátlás élharcosává válik, indított egy folyóiratot, szórólapokat kezdett terjeszteni. Most a fogadásgátló eszközöknek már a népszerűsítés is bűncselekmény volt egyébként az Egyesült Államokban 1870 óta, úgyhogy így nagyon hamar le akarták tartóztatni, és ő átmenekült Angliába. Ahol találkozott, ugye Mary Stopes-szel is elkezdtek beszélgetni, és akkor mutatott neki ezt, amit Amerikában fű alatt lehetett kapni, egy ilyen francia típusú pesszárium, nem tudom pontosan, hogy nézek ezeket a pesszáriumok, azért akkor régen ilyen nagyon masszív,
hatalmas darabok voltak.
Igen, tehát gumi arábikumból készültek, tehát nem is a mai elasztikus műanyagból, tehát hogy ezek ilyen nagyon masszív dolgok, tehát még szájsapkák voltak. És hát ő ezért adta hozzá, mert így beszélgettek erről, és hogy úristen, hogy ez így mennyire fontos. És írt is egy levelet egyébként Wilson elnöknek, az amerikai elnöknek, hogy vonja vissza ezt az elfogadó parancsot, vagy hát akármit Sanger ellen, és ebben ő ezt írta. Elképzelte valaha is, uram, mit érezhet egy nő, akinek egyszer csak minden porcikáját, minden egyes tagját és hajszerrelét megmérgezi egy titok, egy folyamatosan növekvő iszonyat, mely mélyebbre hatol minden rémálomnál. A tudat, hogy egy nem kívánt embrió növekszik a szíve alatt. És szerintem ez az a gondolat, hogy milyen érzés lehet az, hogy te úgy vagy terhes, hogy te ezt nem akarod. Na ez az, ami egyetlen férfi jogalkotó se gondolt bele. Sem akkor, sem most. Ugye most már a Roe kontra Wade visszavonása után beszélgetünk erről, amit én még mindig nem hevertem ki, úgyhogy most nem menjünk bele jobban, mert nem akarok káromkodni.
Igen, és ráadásul én is láttam képeket ezekről az eszközökről, és mai szemmel már elképesztő, hogy abban nem haltak bele, hogy ez felkerült. Ami nekem a legsokkolóbb volt látni, a legelső eszközök, hogy olíva olajjal átitatott szivacs.
Ja, igen, igen. Vagy ecettel,
meg igen. Mindenféle dolgokkal, hát igen, és hogy már maga az az eszköz is, de a lényeg az, hogy ugye mai napig léteznek intézetek az ő munkásságának köszönhetően, vagy a Mary Stopes munkásságának köszönhetően, ahol segítenek a nőknek megfelelő fogamzásgátlási módszert találni.
Igen. Másik referencia egyébként a Csengetett Milornál, hogyha valaki emlékszik rá, amikor Miss Sissy dolgozott a születés szabályozási központban, és amikor elmesélte Ivy-nak, hogy mi ez, akkor elájult. Ez így érdekes, hogy azért az ilyen akkori, az ő munkájuk azért sok ilyen akkoriban játszódó kosztüm és filmes sorozatban visszajön.
Egyébként ezzel kapcsolatban még nekem az jutott eszembe, milyen szintén ilyen saját történet, már egy gyerekes anyuka voltam, amikor azt hittem, hogy túlságosan hamar egy tesó útban van, és ezért ugye az a protokoll, hogy most már a sürgősségi fogamzásgátlónél nem tudsz besételni a gyógyszertárba, hanem időpontot kérsz a nőgyógyászodhoz, akihez egyébként 2-3 hétre előre kapsz időpontot, és akkor mondod, hogy ez most ennél sürgősebb, és akkor befogad, és akkor éppen dolgozott a film, és akkor beültem a nem tudom, pár, kb. Ilyen 10-11 hónapos körül volt az első gyerekem, és akkor mondtam, hogy lehet, nem biztos, de lehet, úgyhogy szeretnék egy ilyen gyógyszert, és akkor, de biztos, anyuka, hát annyira szép ez a gyerek, és akkor így felírná azt a papírt, legyen olyan szíves, és hogy így, tehát, hogy így alapból is ez, tudod, tehát, hogy te mész a fogamzásgátlóért, te mész minden, és akkor még dobnak rá egy ilyen hát rituálét. Ezt is
volna 1920-ba.
Igen. Szóval, hogy igen. Azért mondtam, hogy egyébként az egész, amiről beszélünk, 100 éve történt, de hogy igazából nem történt meg, csak 100 éve kezdődött el minden, és még mindig folyamatban van ez az egész, és akkor most kicsit megint megyünk visszafele.
Sajnos, igen.
Szóval, hogy ebbe ez az egészben...
És egyébként, hogy akkor hajladjunk akkor az időben a 20-as évektől, mondjuk így a 30-as, vagy 60-as évek, na, bocsánat, 50-es, 60-as évek felé. Itt át fogunk ugrani egyébként egy-két kutatást, ami még ilyen nagyon jelentős volt, mondjuk, mint a Kingsley jelentés, a többi. És Virginia Johnsonról fogunk ugye beszélni. Most én elmondom röviden, azt Eszternek majd átadom a szót, mert ő nézett így utána így a, nem is tudom, hivatalosan megjelenő a kép mögött, hogy mi volt. Ők, róluk egyébként azt mondták, hogy ők voltak azok, akik a 60-as években megtanították Amerikát szexelni, és ők tudományos eszközökkel vizsgálták a szexualitást. Ugye Virginia Johnson, és gyorsan akartam mondani, William Masters, igen, ő volt a férjük, egy házas pár voltak, és ami nagyon fontos volt az ő munkájukban, hogy egészen addig szarvasmarhákat mondtad, tehát hogy egészen addig gyakorlatilag orvosok, ha nagyon ritkán foglalkoztak egyébként a női szexualitással, akkor általában ilyen állatboncolásokkal kezdték el. Tehát hogy az, hogy egyedül a 60-as években jutott eszébe a tudománynak, hogy ezt így a szolgálatába állítsa, hogy a női test megértésének, már az eleve egyébként furcsa. Na de ők bevontak párokat vizsgálatokba, és ugye akár nem tudom, maszturbáló, ilyen módon, olyan módon szexuálisan egyesülő párokat vizsgáltak laboratóriumban. Tehát szívritmus változást, izomösszehúzódást, poligráfhoz hasonló eszközül az agyhullámokat, és így sikerült eloszlatni például olyan tévhiteket, hogy a, nem tudom, nők nedvesedésének kiinduló pontja a méhszáj lenne, vagy hogy a vaginális bármiben is különböznek ritoláristól, mert ugyanazokat a fizikális jeleket produkálta egyébként a két vizsgálat, és még, tehát ők is csináltak egyébként kérdéves kutatást, és hogy kimondta, ott női alanyoknak a 70%-a úgy nyilatkozott, hogy klitoris izgatás is van az orgazmus eléréséhez. Volt egy-két probléma azért a munkájukat, tehát például azért 60-as évek Amerikájában járunk, tehát mondtak olyat, hogy például a homoszexualitás kezelhető, stb. Tehát, hogy voltak ilyen...
És az volt a probléma, hogy volt is erre módszerük.
Volt erre, igen.
Tehát, hogy volt egy tréningjük, de igazából az volt az ő előnyük, hogy tényleg ők nézték meg fizikailag először, hogy működik a igen. Szex, mert ugye Kinsey is csak kérdőivel saját bevallás, és akkor ott ültek, mint itt az ablakon keresztül, és akkor nézték és jegyzeteltek fehér köpenybe, hogy ez hogy van. De igazából például, amiben nagyon sokat segítettek pároknak, ugye meddőnek, hit pároknak segítettek, például a korai magömlésre hoztak egy módszert, ami nyilván ma már meghaladta a kor, de hogy akkor nem az volt, hogy beültek a párok, mert előtte az volt, és akkor beszélgetett velük egy pszichiáter, pszichológus, hogy mi lehet a probléma, hanem ők egy gyakorlati lépésről lépésre elmondták a párnak, hogy fizikailag mit kéne ahhoz csinálni, hogy ne legyen korai magömlés, és tehát, hogy közelítsenek egymáshoz, és hogy elmondták akkor azt a férfinak, hogy igenis izgassa a felesége csiklóját, és el tudjátok képzelni, amikor ott a 60-as évek ruhájában, a 60-as évek fotelben ezt így az arcodban mondja egy kutatónő ráadásul, amikor előtte tényleg ahhoz voltak szokva, hogy fú, van ez a dolog, de hogy egy csomó mindenről nem beszélünk, és hogy az a nagy szám, hogy én, ha jól tudom, tehát azóta se, azt hiszem, talán 3000 pár, 3-4000 ember, akin ezt a kutatást végezte, hogy valószínűleg a mai napig nem lehetne összehozni ennyi párt talán, hogy kutatási céllal így megvizsgált ezeket. Igazából egyébként nekem Virginiában az még a nagyon érdekes, ahogy ő ide eljutott. Ugye ő volt énekesnő, volt újságíró, és amikor a kutatásához a Masters keresett asszisztenst, akkor ő így oda keveredett, és ő lett az asszisztense, mert ő volt az a nő, aki nem rohant ki. Tehát, hogy a kórházban nem talált egy olyan asszisztensnőt, mert rájött a Masters, hogy ha nem von be egy nőt a kutatásba, sokkal nem tud a nőkkel beszélgetni, és neki szüksége van egy nőre. És a kórházban nem talált egy olyan nővért, vagy asszisztenst, vagy doktornőt, aki hajlandó lett volna ebbe a kutatásba beszállni. És nyilván mindenkinek nagyon ajánlom, természetesen nem a valóságot mutatja meg, de van a Masters of Sex című sorozat, ami az ő történetüket dolgozza fel, és nyilván már én imádom, az a 60-as évek Amerika, már csak a ruhák, már a kocsik, már a berendezés, minden, és nyilván azért egy picit megszépítik ott az ő kapcsolatukat, mert ugye nem házaspárként kezdték, és ott a sorozatban ugye nagyon romantikus, ahogy nagyon izgalmas, nagyon erotikus, ahogy ők összejönnek, vannak köztük nagyon finom, nagyon szép szexjelenetek, és nekem az olyan szomorú volt, amikor olvastam róluk, hogy azért Virginia utólag azt írja az önéletrajzában, hogy hát azért a Masters beszélte arra rá, hogy ők a saját testükkel egy párként beszálljanak a kutatásba, és hogy végül ő sosem volt szerelmes ebbe az emberbe, de férhez ment hozzá, mert hát jót tett a bizniszüknek, mert ugye létrehoztak közösen. Tehát, hogy annyira szomorú, hogy mindig egy ilyen jó történetben mindig van egy ilyen rész, de a lényeg az, hogy tényleg nagyon-nagyon sokat tettek, és ugye végre ők először mondták ki, hogy amit Freud állít a szexualitásról, az egyáltalán nem igaz, és ez egy nagyon fontos felszabadító lépés volt, és egyébként egy kicsit szépítenek a sorozatban, mert ott azt mondják, hogy ők mondták ki először azt, hogy a nőknek az orális, a lovagló próza a legjobb.
Nem.
És hogy a sorozatban ezt mondják, de közben azért ők azt mondták, hogy jó a misszionárius is, szóval, hogy nyilván nekik is voltak ilyen lépéseik, ami nem jó, viszont összességében egy csomó dolog a mai napig megállja a helyét. Nekik köszönhetjük a csiklónkat.
Egyébként igen. De amúgy az jutott eszembe, hogy jó, már 60-as évek, tehát itt az ilyen szexuális forradalom már elkezdődött Amerikában, meg a ilyesmi, de nem tudom, hogy mennyire lett volna mondjuk elfogadott az ő kutatásuk, hogy ők ezt nem házaspárként csinálják.
Hát azért ez is eszembe jutott,
hogy ez is benne volt.
Ez is ez is benne volt bőven, hogy tisztességes hogy emberek, akkor hitelesebb a kutatásuk is.
Igen, meg hogy akkor esetleg jobban befogadok rá a más házaspárok, igen, ha ők elmondják, hogy ők házaspárként mondjuk így kísérleteznek egymáson, és egyébként igen, amit mondtál is, hogy valahogy azért ők se tudtak bizonyos konvenciókon átmenni, tehát ők továbbra is a misszionáris poszt ajánlották egyébként, mert hogy akkor a nő, hogyha így fekszik a férfi, akkor a mozdulataival ő stimulál, akkor ő hozzáér a nagyajkakhoz, ami a nagyajak meg stimulálja a csiklót, és amit hozzá, tehát ilyen hozzávetőleg, és ilyen több lépésen keresztül, tehát hogy mi lenne, ha direktbe stimulálnánk azt a csiklót, azt így már nem merték így bele vonni, és na ezért kellett nekünk egyébként egy sírhájt, mi a Shirley-nek egyébként egy beceneve, tehát innen jön, és hogy ő volt az, aki így a 70-es években, hát hogyha nem tudom, most így a folyamatos terhességveszélyes beszélő szabadított fel minket ugye a Stop Singers páros, és mondta ki, hogy van klitorális orgazmusa, sőt, hogy ez egyenértékű, mondta ki ugye a Virginia Johnson, akkor Shirley volt az, aki az összes többi tévhitet próbálta meg elhitetni, vagy hát eloszlatni, igen, a nők körében. Neki az a története, hogy ő már a szexuális forradalom alattnak a csúcsán kezdett el tevékenykedni 70-es években, és akkor szintén ilyen kérdőíves módon kutatta a női szexualitást. 3000 nőt kérdezett meg, és nem ilyen igen-nemes válaszokkal, hanem kifejtendő kérdéseket tett fel, és ő ezt a 3000 választ éveken át dolgozta fel. És hát így olyan dolgokat kérdezett meg, amit előtte soha, hogy mondjuk, hogy érzi magát egy nő akkor, hogyha nem kap orgazmust együttléti végén.
Ezeket így fel is írtam, mert nekem az egészben nyilván a kérdések a legfontosabbak, igen, vagy a legizgalmas az egészben, hogy kérdezett az orgazmus fajtákról, önkielégítésről, behatolásról, párkapcsolatról is kérdezett, hogy a férje, a partnere hogy reagál rá érzelmileg, mennyire vonódik be, akkor a különböző életszakaszokban lévő szexről kérdezett, terhesség, házasság, kérdezett a tettetésről is, partner hozzáállásáról, fantáziákról kérdezett, és akár még arról is kérdezte a végén, hogy miért töltötte ki ezt a tesztet, hogy miért gondolja azt, hogy fontos erről beszélni, és szerintem nagyon érdekes, hogyha most valaki leül, és ha ebből a könyvből csak az összes kérdésre önmagának válaszol, ha végigmenne a kérdéseken, szerintem az egy nagyon erős szexuális önismerethez segíthet, vagy egy első lépés, mert lehet, hogy olyan kérdések vannak benne, amit soha nem jutott magadnak feltenni, és lehet, hogy ha válaszolsz a kérdésekre, rájössz, hogy na, ott, ez a kérdés, ezen kéne tovább mennem, vagy gondolkodnom, hogy a szorongás, vagy a partnereimhez való hozzáállásom, vagy az ők hozzáállása. Szóval szerintem ez is, ezért is nagy szám, nem csak az eredményei miatt, hogy ebben, hogy iszonyú modern az egész, és a mai napig nagyon megállja ez a kérdés a helyét szerintem.
Igen, és egyébként ez az érdekes, hogy a válaszok nagy része az így ma is elhangozhatna, tehát hogy hiába telt el mondjuk több mint 50 év így a meg könyvnek, ennek a hájt jelentésnek a megírása óta. Tehát mai nők válaszolhatták volna, hogy így nem tudom, mindig most is így nézegettem, így mielőtt jöttünk így a válaszokat, de hogy ugye nem tudom, például amikor megkérdezte, hogy mondjuk ha a partner elmegy, és utána adhagyja őket így ebbe az állapotba, akkor így ugye így nők leírtak, hogy ők dühösek, kifosztottak, csalódottak, így valaki írt, hogy ő meg tudna folytani ilyenkor a párját, de ezeket nyilván elfolytja magában, tehát hogy ez így, és így ezzel se foglal kozik szerintem ma sok nő, hogy számára ez így milyen érzés, ez a cserben hagyottság mondjuk. És ugye a másik nagyon fontos megállapítása mondjuk például, hogy a nők harmada soha nem él át orgazmust köszönsülés közben, ha csak behatolásos szexről van szó. Ellenben azok a nők, akik mondjuk magukat klitorálisan izgatják, 95%-uk könnyen, percek alatt elmegy.
És ez az, ami ma is kivágja a biztosítékot. Igen. Egyébként, nem csak akkor ez az információ, és eleve ő rászabadított a világra egy olyan információt, hogy a nők is magukhoz nyúlnak. Jó. És ez még a 70-es években is pedig azt gondolnád, hogy úristen, hippi korszak, hú, mi volt, mindenki bulizott, drogozott, hú, folyt az élet, és hogy ez még akkor is oltári nagy felháborodást tudott kelteni. És igazából nekem Hyde-ban még az a nagyon érdekes, hogy azért ő is azok közé, a nők közé tartozik, hogy őt is próbálták nagyon sokáig lenyomni. Tehát, hogy például a történelem szakra járt, és szeretett volna szextörténelmi PhD-t, doktorátust írni, és nem engedték neki, mert hogy az még a 70-es években is olyan volt, hogy ugyan már ezt miért tekintjük tudománynak. És akkor ő erre fő csinálta meg ezt a kutatást, hogy de hát ez egy olyan szelete az életnek, ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon keveset tudunk róla. És aztán, hogyha jól tudom, ő élete végig, aztán a férfiakat is megkérdezte, ugye azt se hagyjuk ki, de talán ott erről te többet tudsz, tehát, hogy nem ez volt az egyetlen könyve, hogy még folytatta ezeket a kutatásokat, és aztán ő ment a világban, előadásokat tartott egyetemen, és hát ugye végül annyira halálos fenyegetéseket is kapott, hogy Amerikában, ő végül igen. elment Amerikából, és még az állampolgárságot is levetette, és inkább Németországba költözött a férjével, ha jól tudom, mert ott jobban elfogadták, legalábbis ő úgy érezte. Úgyhogy ezeket bevállalni kemény dolog, tehát hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy amikor ezek a nők, mind a négy, vagy akiről beszéltünk, hogy az arcával kőkeményen bevállalt egy olyan témát, amiért akár őt is ribancnak titulálták, és hogy nem álltak még akkor sem meg, amikor nem adták ki a könyvét, amikor nem írhatta meg a doktorátusát, hanem hogy, és én biztos vagyok benne, hogy tehát azért emelkednek ők ki, mert hogy voltak olyan nők, akik próbáltak volna hasonlókat csinálni, viszont ők belebuktak ebbe, mert nem volt lehetőségük így tovább menni, vagy úgy érezték, hogy ez egy olyan szélmalomharc, hogy nem lehet bevállalni.
Ez így van, nagyon-nagyon bátor nők voltak, az egészen biztos.
Hát tényleg szerintem egy nagyon tartalmas adást hoztunk össze, négy nagyon érdekes nővel. Évadot zártunk, megint túl vagyunk 10 adáson.
Köszönöm, Rozi, ezt az évadot is neked.
Hát én köszönöm, ne viccelj, mert megint nagyon sok érdekes nőt hoztál, és nagyon sok érdekes történetet. Most elmegyünk, hát nagyon idézőjelesen egy kicsit pihenni, elmegyünk kicsit könyveket írni. Viszont újdonság, hogy mostantól a Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, Micsoda Történetek néven, úgyhogy ezentúl, hogyha bekövetitek az oldalt, akkor ott is tudtok találkozni az új részekkel, illetve hát a Micsoda Anyák voltak könyv
bekapcsolatban is részleteket is tudunk ott is elárulni majd.
Igen, 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 úgyhogy érdemes ott követni minket.
És egy csomó olyan nőről van majd szó, ezen, lesz majd szó egyébként ezen az oldalon, hát lehet, hogy még később másokról is, akikről egy rengeteg, tehát akikről folyton beszélünk, hogy milyen jól lenne róla is, róla is egy epizód, mondjuk valamiért nem jön össze, tehát hogy nagyon sok érdekes nőit, nővel és sok nőtörténelmi érdekességgel találkozhattok majd ezen az oldalon.
Így van, úgyhogy kövessetek minket ott is, az Instagram mellett. Eszter, neked nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy emelted az egésznek a fényét azzal a tudással, amit hoztál magaddal. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben az évadban is, és remélhetőleg találkozunk hamarosan újra. Sziasztok!
És októberben majd olvassatok minket, ha jövünk, ami csodálnyik voltak.
Igen. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Nagyon
sziasztok.
Köszönjük.
Sziasztok.
És sziasztok, minden olvasónak is jó napot.
A mai adás támogatója a lollipop.hu felnőtt webáruház, ahol erotikus segédeszközök, szexkütyük és fehérneműk is találhatóak. A 2010 óta három országban működő lollipop.hu célja a szexuális edukáció és megmutatni, hogy a szex az élet természetes része. Oktató jellegű tartalom az Instagram oldalukon is található. A lollipop.hu-n ügyfélszolgálat áll a vásárlók rendelkezésére, akik segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában is, amit 20 000 forintos vásárlás felett ingyen szállítanak ki, ám fontos, hogy minden esetben diszkrét csomagolásban. Éva 10 kuponkóddal most mindenre 10% kedvezmény jár.
A műsor a Béton partnere.